Én jól illünk egymáshoz. Az asszony nevetett, és bizalmaskodón hunyorított. Persze, doktor, ezt mindig újra elfelejtem. De azért mégis eljöhetne velem Szankt-Fejtbe, szánkóval, csengő harangokkal és meleg takarókkal. Ilyesmi nagyon szép lehet. Szorosabban hozzásimult, és azt kérdezte. Ennyire nem tetszem magának? Dehogy nem, felelte a fiú, csak ijesztő ez a hirtelenség. Az asszony kicsit elhúzódott tőle, és elhúzta száját. Ilyenek a férfiak. Ha az ember úgy beszél, ahogy érez, akkor egyszerre mind olyan finomak, mint az alapítványi hölgyek. Egyenesen a szemébe nézett, az ördögbe is. Ne legyen olyan kényes. Nem vagyunk fiatalok. Nem tetszünk egymásnak. Nos, mire való ez a színház? Hát nincs igazam. A zene elhallgatott. Igaza van, mondta a fiú. De hova lettek az ismerőseim? Visszakísérte az asszonyt asztalához, meghajolt előtte és a kövér Lenz előtt, aztán sietve elment, hogy Schulzét és Kesselhútot megkeresse. Rakja el a jegyzeteket, mondta Tobler inasának. Ott jön a kis milliómos. Hagedorn ragyogott, lihegve ült le. Micsoda asszony ez? Mondta zavartan. Lovassági tábornok lehetne belőle. Ahhoz határozottan túl csinos, mondta Schulze. Hagedorn elgondolkozott. Persze, mondta, de az ember nem kezdhet ki minden csinos asszonnyal. Ehhez túl sokan vannak. Teljesen egyetértek a doktorral, mondta Kesselhút. Főúr, három rostopcsint. És mikor a pincér megjelent, és vele a három pohár pálinka is, így kiáltott fel. Kellemes pünkösdi ünnepetet! Felhajtották a pohár színtelen tartalmát. Hagedorn kíváncsian kérdezte. Mit csinálunk most? Még éjfél sincs. Schulze eloltotta a szivarját, és így szólt. Uraim! Szilencium! Vagyok bátor egy kérdést föltenni, ami nyilván meg fogja lepni önöket. A kérdés így hangzik. Miért jöttünk Brookbyrenbe? Talán azért, hogy lerészegedjünk? Egyelőre úgy látszik, mondta Kesselhút, és kuncogott. Aki ellene szavaz, maradjon ülve, mondta Schulze. Először, másodszor, harmadszor. Egyhangúan elfogadva jelentette ki Hagedorn. Schulze folytatta. Tehát nem azért jöttünk ide, hogy igyunk. Kesselhút felemelte a kezét, és így szólt. Nem csak azért, tanító úr. Tehát felszólítom a jelenlevőket, jelentette ki Schulze, hogy emelkedjenek fel, és kövessenek a szabad természetbe. Nehézkesen fölálltak, és kissé imbolyogva kimentek a szállodából. A tiszta, hideg, hegyi levegő elállította lélegzetüket. Csodálkozva álltak a mély hóban. Felettük öblösödött az arany, zöld, ezüstös és vöröses gyémántokkal átszőtt égbolt hatalmas sötét kupolája. A hold előtt elhagyott kis fehér felhő vonult el. Pillanatokig némán álltak. A szállodából távoli tánczene hallatszott. Kesselhút összeszedte magát, és így szólt. Szép idő lesz holnap. Megindító benyomások a férfiakat könnyen zavarba hozzák. Így történt, hogy Hagedorn azt javasolta, tisztelt urai, csináljunk egy nagy hóembert. És Schulze felkiáltott. Az is huncut, aki nem tart velünk. Előre, előre! Azonnal buzgó munkához láttak. Építő anyagban nem volt hiány. Nagy golyót ragasztottak össze, ide-oda hengergették a hóban. Szenvedélyesen csapkodtak rajta, hengerformára csonkították, és az egyre növekvő tömböt még egy párszor föl alá gurították, és mikor végre elég tekintélyesnek tűnt, odaállították a kis ezüst fenyők elé, amelyek a szálloda bejárattal szemben az út másik oldalán a parkot szegélyezték. A három férfi beleizzadt, de könyörtelenek voltak, s neki láttak, hogy a hóember második részét, a törzset is elkészítsék. A hó már fogytán volt, behatoltak a parkba. A fenyőfák tűlevelei szurkálták kipirult arcukat. Végre elkészült a törzs is, és lihegve emelték fel a hó talapzatra. Minden különösebb baj nélkül sikerült. Kesselhut ugyan leesett, és fölkiáltott, a drága smokingom! De más baj nem történt. Ha felnőtt férfiak valamit elhatároznak, azt végre is hagyják. Még akkor is, ha smoking van rajtuk. Végül elkészült a fej is. Ráerősítették a törzsre, aztán tisztelettudóan néhány lépést hátráltak, s megcsodálták bűvüket. Sajnos a feje tojás alakú, állapította meg Schulze. Az nem baj, mondta Hagedorn, legyen Kazimír a neve. És egy Kazimír még ezt is megengedheti magának. Senki sem szólt ellene. Schulze elővette zsebkését, s le akarta vágni lila öltönyéről a gombokat, hogy Kazimír hóhasába dughassa. Kesselhut azonban tiltakozott, s kijelentette, hogy ezt nem tűri. Hagedorn elvette ennek folytán Schulzétől a kést, levágott néhány fenyőágat, és telerakta Kazimír mellét, még végül olyan lett, mint egy gárdatiszt. Karja nem lesz, kérdezte Kesselhut. Nem, mondta Hagedorn. Kazimír egy torzó. Aztán megformálták az arcot. Orra helyére egy gyufadoboz tettek, száját rövid ágacskákból rakták össze. A szemet fakéreggel helyettesítették. Kesselhut kritikusan megjegyezte. Csákót kell a fejére tenni, hogy ne lássék a kopassága. Szörnyű, milyen naturalista maga, mondta Schulze fölháborodva. Ha szobrász lett volna magából, parókát rakott volna szobraira. Majd holnap szerzek a konyából egy lekváros bödönt, ígérte Hagedorn. Azt majd megfordítva kedvencünk fejére tesszük. A fogantyúját mindjárt álszínnak is használhatja. A javaslatot méltányolták és elfogadták. Kazimír szép és előkelő férfi, mondta Schulze elragadtatva. Remek mű, kiáltott Kesselhut. Igaz viszont, hogy három apja van. Kétségtelenül egyik a legtiszteletreméltóbb hóembereknek, mondta Hagedorn. Aztán kórusban felkiáltottak. Jó éjszakát, Kazimír! És a hóember hangosan felelt. Jó éjszakát, uraim! A hang azonban nem a hóemberé volt, hanem egy első emeleti vendégé, aki a lárma miatt nem tudott elaludni. Dühöngve csapta be az ablakot. És Kazimír három apja lábujhegyen vonult be a szállodába. Schulze úr lefekvés előtt magára húzta a felöltőt. Megelégedetten mosolygott fel a padlásablakra, amelyen keresztül benézett a hold a szobába. Így szólt. Az öreg Tobler fázik, de nem adja meg magát. Aztán elaludt. Hagedorn is hamarosan elaludt. Kezdetben ugyan zavarta az előkelő környezet és a meleg tégla, de ami az alvást illeti, nagyszerű természete volt. Ez még Brookbyrendben is érvényesült. Csak Kesselhut virasztott. Szobájában ült és a postát intézte. Mikor elkészült az üzleti levéllel, amit a tanácsos rábízott, magánjellegű és titkos levélbe fogott. A levél így szólt. Kedves Hildegard kisasszony, egészségesen és vidáman érkeztünk, de mégsem volt okos, hogy a hátunk mögött telefonált a szállodának. A tanácsos úr ki akarja tépni a fülét? Ijegységben is volt részünk, mindenki a másik díjnyertest, Hagedorn doktor tartotta az áruhás milliómosnak. Éppen akkor érkeztem, és most Hagedorn szobájában vannak a macskák, nem a tanácsos úréban. Megbarátkoztunk egymással, először Hagedorn és én, aztán Hagedorn és az ön apja. És ezáltal a tanácsos úr is velem. Ennek nagyon örülök. Az előbb hármasban egy nagy hóembert csináltunk. Kazimírnek hívják, és tojásfeje van. És azon kívül egy torzója is. A szálloda nagyon előkelő, a közönség is. A tanácsos úr persze ijesztően néz ki, nyakkendőjétől rosszul lehet az ember, viszont mégse dobták ki. Holnap felmegyek a szobájába, és rendet csinálok. A villanyvasalót magammal hoztam. A hóember kedvéért le akarta vágni a kabát gombjait. Szörnyen kell rá vigyázni. Az asszonyok nagyon üldözik Hagedorn doktort, valami trónörökös félének tartják. Amellett nincs állása, és azt mondja, hogy az ember nem